Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Amikor 2005. április 19-én a pápa választó konklávé második napjának délutánján a Vatikánban felszállt a fehér füst, majd elhangzott a Habemus Papam bejelentés, és világossá vált a Szent Péter téren egybegyűlt százezrek, és a televízió képernyői előtt ülő százmilliók előtt, hogy a bíborosok József Ratzingert emelték Péter székébe, a közlés nem okozott különösebb meglepetést. Az elemzők zöme az ő megválasztására számított, általános volt a meggyőződés, hogy II. János Pál is benne látta alkalmas utódát, és a legtöbben úgy vélekedtek, pápasága lehet, ha más stílusban is, az előd által negyed évszázadon keresztül folytatott irányvonal alkalmas folytatása. Maga Ratzinger bíboros, azaz immár 16. Benedek pápa a bazilika erkélyéről mondott rövid bemutatkozó beszédében maga is a nagy elődre, II. János Pálra emlékezett, és megismételte mindezt másnap a Sixtus kápolnában a bíborosokkal közösen mondott szent mise záró szavaiban is. Ez a beszéd egyben tartalmazta pápai szolgálatának fő céljait is, a keresztények egységének előmozdítását, a más vallások követőivel való párbeszéd szolgálmazását, az élet alapvető kérdéseire adandó válaszok keresését minden jó akaratú emberrel együtt. De kinyilvánította azt is, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemét kívánja követni, egyben pedig folytatni azt a munkát, amelyet a nagy előd II. János Pál kezdett meg. Követte mindezt április 24-én az új pápa beiktatási miséje, amelynek homiliájában az érseki pallium és a pásztorgyűrű átvételét követően így fogalmazott. A pallium a pásztor küldetésének szimbóluma, a pásztort Krisztus szent lelkesedése indítja, számára nem lehet közömbös, hogy olyan sokan élnek a pusztaságban. És olyan sokféle pusztaság létezik, a szegénység, az éhség, a szomjúság puszklája, az elhagyatottság, a magány, a tönkrement szeretet pusztája. Isten sötétjének pusztája a lelkek kiüresedése, akik már nincsenek tudatában méltóságoknak és az emberi élet céljának. Az egész egyháznak és minden pásztorának Krisztushoz hasonlóan útra kell kelnie, hogy kivezessék az embereket a pusztaságból az élet terére, az Isten fiával való barátságra ahhoz, aki életet ad nekünk, bőséges életet. A beiktatás után a kialakult protokoll szerint a pápa fogadta a Rómába érkezett állam és kormányfők, közéleti személyiségek gratulációit, a maga csendes mosolyával integetve körbejárt a téren ünneplő tömeg sorai között, másnap pedig a sajtó képviselőivel és a keresztény felekezetek más vallások vezetőivel találkozott. Az előbbieket az emberi méltóság tiszteletére, az utóbbiakat testvéri közeledésre szólítva fel, hogy végül földiei a bajor hívők köszöntését fogadja. Néhány nappal később került sor az első nyilvános pápai kihallgatásra, amely során elmondta névválasztásával 15. Benedeknek az első világháború ideje békeszerző pápájának alakja előtt kívánt tisztelegni. Ám az első napok zsúfolt programját rövidesen felváltotta a mindenkori pápa hétköznapjait megszabó rutin. A nyilvános kihallgatások, a vasárnapi úrangyala imához kötött megszólalások, nyilvános liturgiák, az egyházi és vizálgi vezetőkkel való találkozások, a lelkipásztori utak és azok előkészítése, nem utolsó sorban pedig az egyház kormányzati kúriai ügyek intézésének napi feladatai. A munka folyamatossága érdekében néhány új kinevezést is eszközölt. Így lett az amerikai William Levada bíboros az utóda a hittani kongregáció élén, Angelo Soldano bíboros helyébe rövidesen Tarcisio Bertone bíboros került az államtitkári székbe, személyi titkárává pedig földjét Georg Genswein prelátust választotta. 16. Benedek első kimozdulása Rómából Báriba vezetett, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra majd hazájába látogatott, ahol Kölnben részt vett a katolikus ifjúsági világtalálkozón. Két fontos találkozás követte ezt Castel Gandolfóban. Fogadta Bernard Schelli érseket, a szakadásban lévő Szent Tizedik Pius papi testvériség előjáróját, majd pedig egykori kollégáját és szellemi ellenfelét Hans Küngöt, akivel a személyes kiengesztelődés szellemében cserélt eszmét. A rendkívüli találkozásoktól és utazásoktól eltekintve napirendje a szokásos pápai időbeosztást követte. A reggeli mise és reggeli után a titkárával a postát nézte át. Délelőtt, ha nem volt általános kihallgatás, az úrangyaláig vendégeket, delegációkat fogadott, majd titkáraival ebédelt. Ebéd után dolgozó szobájában írta beszédeit, homiliáit, iratokat nézett át. A vatikáni kertekben tett fél órás sétát követően fogadta a kúria vezető munkatársait, aláírta az eléje terjesztett dokumentumokat, elimádkozta a szentolvasót, majd megvacsorázott. 8 órától dolgozó szobájában ismét olvasott, írásain dolgozott, ha pedig tehette, ezt a tevékenységét keddenként a nap nagy részére is kiterjesztette, hogy a munkanap végül késő este magánkápolnájában elmondott imával záruljon. Ami az ezt a monotóniát megszakító eseményeket illeti, még 2005-ben került sor az eukarisztia témáját tárgyaló püspöki szinódusra, amelynek summázataként a Szentatya 2 évvel később közreadta Sacramentum Caritatis kezdetű, a témát összefoglaló, a hinnünk, ünnepelnünk, élnünk útmutatást adó buzdítását. Ebben az évben indult vizsgálat az amerikai egyházban feltárt szexuális visszaélések ügyében is, a világhelyzetet pedig a Közel-Kelet és Ázsia főpásztoraival együtt kellett áttekintenie. Az ősz folyamán a Dolimina látogatások mellett fogadta Izrael államelnökét, felszólalt a FAO és a Pápai Tudományos Akadémia plénumán eleget tett liturgikus feladatainak, az év végén pedig megjelent első Deus Caritas Est kezdetű körlevele, egy 3 részre tervezett a szeretet, a remény és a hit üzenetét tárgyaló trilógia első darabja. A következő 2006-os esztendőben az Egyházak Világtanácsa és a Görög Ortodox Egyház delegációját fogadta szexuális visszaélések ügyében az ír püspökökkel tárgyalt, majd külföldi utak következtek. Lengyel, spanyol és Bajorországba látogatott, de felkereste Törökországot is, közben pedig új bíborosokat kreált. A következő 2007-es esztendőben 2 fontos külföldi látogatást tett. Májusban Brazíliában járt a Szelam konferenciáján, ősszel pedig Ausztriába Mariazellbe látogatott. Májusban jelent meg a Názáreti Jézus című, az Evangélium a Krisztus képét feltáró munkájának első kötete, amely egyszerre tekinthető a ratzingeri teológia summázatának, egyben azonban a Szentatya hitéről tett személyes vallomásnak is. Ugyanerre az időre esett egy igen fontos főpásztori megnyilatkozása, a levél a kínai püspökökhöz, papokhoz, szerzetesekhez és világi hívekhez. E-levél megírásának fő oka a kommunista Kínában élő egyház sajátos helyzete, egy állam által elismert nemzeti és egy Róma hű föld alatti egyházra való szétszakítottsága volt. A helyzet rendezése már II. János Pálnak nagy vágya volt, ám Pekinggel nem sikerült rendbe tenni a kapcsolatokat, sőt, újabb üldözésekre, letartóztatásokra is sor került, ebben a helyzetben pedig a Szent Atya nem tehetett mást, mint kitartásra buzdított, kompromisszumos megoldásokat ajánlott a helyi közösség belső kiengesztelődésére, egyben pedig kifejezte a szándékát arra, hogy a Vatikán kész kapcsolatai rendezésére méltányos feltételek között a Kínai Népköztársasággal. Ami viszont a korábbi, a II. Vatikáni zsinatot elutasító Szent X. Pius papi testvériséggel való kapcsolatfelvétel eredménye volt, bár a kiengesztelődés elmaradt, megjelent a Summorum Pontificum kezdetű pápai motu proprio, amely nem annyira a szakadároknak tett engedményként, hanem a liturgia ügyét mindig is a szívén viselő 16. Benedek akaratából bizonyos feltételek mellett engedélyezte a tridenti misekönyv és liturgia használatát, ám kizárólag a zsinaton elfogadott liturgikus reformok sérelme nélkül. Végül az év utolsó eseménye a Szent Atya II. Körlevelének, a Spes Salvinak a megjelenése volt. A következő 2008-as év elején 16. Benedek több alkalommal fordult az egyetemi ifjúsághoz, mint a már 23. János által megálmodott, a 2. János Pál által prófétai lendülettel hirdetett eljövendő szeretet civilizációjának építőihez. Úgy fogalmazva, hogy a szeretet civilizációja együttlét, a különbözőségek tiszteletteljes, békés és örömteli együttléte a közös cél nevében, amely a szeretet, az igazság, a szabadság és az igazságosság négyes fundamentumára van építve. Ezeket a megnyilatkozásokat fontos külföldi út követte. A Szent Atya az Egyesült Államokba látogatott, találkozott az elnökkel, felszólalt az ENSZ közgyűlésén, az amerikai püspökök előtt pedig az egyházban előforduló szexuális visszaélések feltárását és felszámolását sürgette. Hazatérését követően nyár derekán került sor a Szent Pál év megnyitására. A nyilvános kihallgatások alkalmait felhasználva a Szent Atya a népek apostoláról elmélkedett, a Szentszék pedig hivatalosan bejelentette, hogy a falakon kívüli Szent Pál bazilikában végzett ásatások során sikerült azonosítani az apostol sírját, az ott talált maradványokról azonban 16. Benedek úgy döntött, hogy azok maradjanak elzárva a nyilvánosság elől. Még a nyár folyamán ismét tengeren túli utazás következett. A Szent Atya részt vett a Sydneyben, Ausztráliában tartott katolikus világifjúsági találkozón, felhasználva az alkalmat arra is, hogy találkozzon más vallások képviselőivel, a kontinens őslakosjaival, és itt is a feltárt pedofília ügyek áldozataival. Ősszel ismét utazott. Párizsban találkozott a fiatalokkal és a helyi egyház vezetőivel, majd pedig Lourdes kegyhelyét kereste fel. Párizsban fontos beszédet is mondott, amelyben arról szólt, hogy ami valaha az európai kultúra alapját adta, Isten keresése és az ő meghallgatására való készség, az ma is minden igaz kultúra alapja. A pápai programok októberben püspöki színódussal folytatódtak. A téma Isten igéje az egyház életében és küldetésében volt. A Szent Atya személyesen vett részt a tanácskozáson, sőt többször fel is szólalt. de még az év végére is jutottak fontos események, kezdeményezésére került sor a Vatikánban az első katolikus muszlim fórumra, amelyen 2-2 elismert tudós vett részt, és közös nyilatkozatot fogadtak el a felek hitének közös pontjairól. Decemberben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kiadásának évfordulóját ünnepelték Rómában, ez pedig alkalmat adott számára, hogy a természeti és az erkölcsi törvényről, az emberi személy méltóságáról és a közjóról fejtse ki az egyház tanítását. Ezzel szinte egy időben érkezett a Róma püspökével való találkozástól már II. János Pál idejében mereven elzárkózó II. Alexi moszkvai pátriárka halálhíre, felcsillantva a reményt, hogy utóda Kirill idejében sikerül rendezni Moszkva és Róma viszonyát. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb június 12-én este folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.